Következő feladatot ott folytatnám, ahol a múltkor abba hagytuk. Bizonyára emlékezetes ez a feladat, ez a példa, amikor is a szivornyának az áramlását néztük át, és a különböző áramlási paramétereket, sebességet, térfogat áramokat határoztuk meg. Amit az volt a lényeg, hogy ez az áramlás, ez feltételezi, illetve ez a megoldás, ez feltételezi azt, hogy az áramlás az ideális. Tehát a súrlódást nem vesszük figyelembe, és ezáltal a Bernoulli féle összeget úgy állapítottuk meg, ugye amiben szerepelnek a felületi erőknek a munkája, szerepel bennük a térfogati erőknek a munkája, más néven a potenciál függvény, és szerepel benne a mozgási energia, és ennek a három munkának, illetve energiának az összege, az végig az áramlás során, ugye egy kijelölt áramvonalon állandó. Tehát magyarul ez azt jelenti, a folyadék részecske elindul A pontból, szépen egészen addig, amíg ugye elméri a csőnek a száját, addig lehet azt mondani, hogy a sebesség az ugye minimális. Hirtelen elkapja az áramlás, végig áramolva a cső vezetéken, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mozgási, illetve az egyéb felületi, illetve térfogati erők munkái, ezek összege végig állandó marad. És aztán a folyadék részecske elérve a cső szájnak ugye a B ponttal jelölt helyzetét, ott szépen beáramlik a tartályba. Na most ugyanezt a feladatot, ugyanezt a megoldást vezetjük végig, abban az esetben, hogyha súrlódást figyelembe vesszük. Ugye egyetlen egy történet még, amit esetleg jegyezzünk meg, ugye itt a végeredmény, ez 2,94 méter per szekundum volt, és még érdemes a sebességre vonatkozó megoldás egyenletet még rögzíteni egy picit a memóriába, legalábbis addig, amíg megoldjuk a surlódásos állapotot, a mozgásnak a vizsgálatát, vagy áramlásnak a vizsgálatát. Jó, tehát egy az egybe ugyanez a feladatunk, ugyanaz a csővezeték, 39 mm-es átmérőjű, azzal a különbséggel, hogy itt a hossza a csővezetéknek megvan adva, 4 méter hossza vizsgáljuk a csővezetéket, illetve hát 4 méter hosszúságú maga a csővezeték. Ezen keresztül áramlik a folyadék a felső tartályból az alsóba. Az áramlás továbbra is stacionáriusnak tételezzük fel, tehát állandósult áramlás, állandósult állapotot tételezünk fel. A csősúrlódási tényezőt viszont vegyük 0,025-re, ugye ez a kiinduló érték a csősúrlódási tényezőnek. Most ez a 0,025-ös érték, ez több mindent feltételez. Egyrészt az, hogy az áramlás turbulens mi volt át, ez természetesen itt a számítások során majd bizonyítani fog kelleni, illetve valószínű, hogy bizonyítani is fogjuk tudni. Tehát feltételezi azt, hogy a közeg, amely a csőben áramlik, az turbulensen fog végig áramolni, és hát még egyéb dolgokat, amiket itt most nem feltétlenül részleteznék. Jó, tehát a kiinduló értéke. Azért kiinduló értéke, mert ez a számítások során változni fog, ugyanis ezt a feladatot csak úgy tudjuk megoldani, hogy iterációsan, mert ugye miről is van szó? Ahhoz, hogy csősúrlódási tényezőt tudjunk számolni, ahhoz szükségünk van egy Reynolds számra, a Reynolds számra esetében pedig mindenképpen ismertnek kell, hogy legyen az áramlásnak a sebessége. Igen ám, de pont az a feladatunk, hogy meghatározzuk az áramlásnak a sebességét, ugye az áramlás sebességének meghatározásához viszont szükségünk van egy csősúrlódási tényezőre. Jó, tehát ugye ez a rókafogta csuka esete, mindenképpen el kell valamiből induljunk, hát ezért van ez, hogy ez az iterációs megoldásnak ugye a nulladik vagy kiinduló értékével fogunk számolni, méghozzá a csősorlódási tényező kiinduló értékével. A további mennyiségek szintén ismertek az előző megoldásból. Még egyszer, semmi nem változott, a sűrűség, a csőhosszak, magasságok, stb. Minden ugyanannyi. Annyi még, hogy ebben a feladatnál, ennél a feladatnál mindenképpen ismernünk kell a kinematikai viszkozitását a folyadéknak, amit egyébként a legtöbb esetben, mint anyagállandó, vagy táblázatból keressük ki, vagy megvan adva a feladatban, és akkor a megadott értékkel, tehát ugye itt ezzel a 3x10-6-on értékkel fogunk számolni. Még egy dolog, amit kiinduló egyenletként fel fogok írni, az a Bernoulli egyenlet. Ugye itt a P per ρ plusz az U plusz a C négyzet per 2. Ez esetben nem lesz állandó, hiszen a mozgás energiájából végig veszíteni fog az áramlás során a folyadék, vagy pontosabban veszít a mozgás energiájából, tehát ugye az energia a kiinduló pontban és a végpontban semmiképpen nem lesz ugyanaz. Miben különbözik a két oldal? Nyilván itt a kezdőpontot az A-val, a végpontot a B-vel jelölve fel tudjuk írni azt, hogy a PA per ρ plusz az UA plusz a CA négyzet per 2 az egyenlő PB per ρ plusz UB plusz CB négyzet per 2, és ahhoz, hogy az egyenlőség fennálljon súrlódásos esetben is, ahhoz azt a bizonyos veszteség tagot hozzá kell adjuk, tehát itt a delta P vesző per ρ, ez fogja jelölni nekünk a veszteséget, és arról is már esett szó, hogy a delta P vesző az egy lambdánszor L per D szorzattal jellemzett úgynevezett veszteségtényezőből áll, tehát ez itt a veszteség tényező, és egy rószor C négyzet per 2, nem más, mint a mozgási energiája az áramló folyadéknak. Jó, tehát ahogy arról már esett szó, illetve nem lehet elég sokszor ismételni, a nyomásveszteség, tehát a súrlódásból adódó nyomásveszteség, az mindig a mozgási energiának a veszteségét arányos, tehát ugye ahogy látszik, az arányossági tényező az az úgynevezett veszteség tényező, amely egy anyagjellemző, tehát a csősúrlódási tényezőnek, illetve egy geometriai aránynak a függvénye, hát tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint annak idején megtanulhattuk nem csak áramlástanból, hanem elektrotechnikából is. Minél hosszabb egy vezeték, annál nagyobb az ellenállása, illetve minél nagyobb az átmérője, annál kisebb az ellenállása. Jó, tehát a hosszal egyenes, az átmérővel pedig fordított arányosságban függ a veszteség tényező. És hát itt pedig értelemszerűen a mozgási energia, tehát az egyenletben megjelenik. És akkor kezdjük ugye felírni sorban az egyes tagokat, tehát ugye kezdjük a PA-val, az úgy nézett ki, valahova ideírtam az előző alkalommal, és a PA az a P0 minusz a P egy vákum, ugye megvan adva vákumnak az értéke, tehát ezt akkor a légköri nyomásból ki kell vonni. Az UA az a G-szer ZA volt, aztán ebbe, hogyha behelyettesítünk, akkor ugye a B vesszük alapként, tehát hogyha a mozgási energia nulla szintje, vagy a potenciál nulla szintje, az ugye ide helyezzük, akkor ehhez képest az A pont magasság az a H1, meg a H3, illetve a H4 különbsége lesz. No, tehát azt lehet írni, hogy G szer H1 plusz H3 mínusz a H4. Az A pontban lévő, ugye a kezdőpontban lévő folyadékrészeknek a sebessége, mivel nagyon lassú a folyadékszintnek a süllyedési sebessége, a csőben történő áramláshoz képest elhanyagolhatóan kicsi az ebből számolt mozgási energia, tehát azt szoktuk mondani, hogy ez a CA ez egyenlő megközelítően nullával. Aztán, ami a B pontbeli nyomásokat illeti, vagy nyomást illeti, az ugye akkor úgy lehet fölírni, hogy a PB az egyenlő P0 minusz a P, vagy bocsánat, itt túlnyomás van, tehát akkor plusz P2 túlnyomás, és ne felejtsük el azt, hogy a B pont felett még egy vízoszlop is található, egy delta H-val jelölt vízoszlop. Ugye itt a delta H-t azt úgy jellemeztük, vagy úgy lehet felírni, hogy a H1, H3 magasságok összegéből ki kell vonni a H2 magasságot, tehát plusz rószor G-szer H1 meg H3 mínusz a H2. Akkor ezzel megvan a B pontbeli nyomásunk. Aztán az UB, ha ideírom mellé, látszik is, hogy az a B pontbeli potenciál az nullával egyenlő, és a CB az a sebesség, amit tulajdonképpen keresünk, tehát annak a meghatározása a cél. Ha minden megvan, akkor be tudunk helyettesíteni, tehát akkor a P0 minusz a P1 vákum per ró plusz G-szer H1 plusz H3 minusz a H4 plusz nulla, akkor tehát egyenlő, ugye itt a cél az nulla, akkor a B oldalon, tehát a PB helyére azt lehet írni, hogy P0 per plusz P2 túlnyomás per ró. Itt a rószor G-szer delta H per ró, tehát ott eltűnik, a sűrűség marad az, hogy G-szer H1 plusz a H3 minusz a H2, és plusz a C négyzet per 2, amely tulajdonképpen akár ki is emelhető, tehát a C négyzet per 2, azért írom le, mert így még ugyanaz az egyenletet kaptuk, mint amit az előző feladat megoldásánál, tehát a súlódásmentes állapotban. Annyi van, hogy ezt akkor még meg kell szoroznunk egy 1, ugye itt az 1-es az abból adódik, hogy ezt kiemeljük, tehát a C négyzet per 2-t kiemeljük, mert ugye itt is C négyzet per 2 szerepel, plusz lambdászor L per D. És még egy megjegyzés, ugye itt a delta P vesző per ró esetében, ugye mivel leosztottunk a sűrűséggel, a per ró miatt, a sűrűséggel való osztás miatt a ró az eltűnik az egyenletből, tehát marad ez a zárójeles mennyiség. Jó, tehát ami a különbség, még egyszer, ez most itt a valóságos, tehát a súrlódásos folyadéknak a Bernoulli egyenlete. Ha letakarom ezt a tagot, akkor pedig visszakapjuk a veszteségmentes, tehát a súrlódásmentes áramlásnak az egyenletét, Bernoulli egyenletét. Jó, tehát ezt fogjuk megoldani hasonlóképpen, mint az elmúlt alkalommal a P0-a le tudunk egyszerűsíteni. Vegyük észre azt, hogy a G-szer delta H-ban is a H1, illetve a H3 mind a kettő ugyanazzal az előjellel szerepel, tehát ezekkel is le tudunk osztani. És akkor amit kapni fogunk eredmény vagy egyenlet, az átrendezést nem külön részletezve, azt kapjuk, hogy a C az egyenlő 2 szorozva zárójelnyit mínusz P1 vákum mínusz P2 túlnyomás per ró. Aztán mi plusz G-szer H2 minusz a H4, H2 minusz a H4, zárójelbe zár. Ezt az egészet el kell osszuk. Az 1 plusz lambdászor L per D-vel. És akkor a lambda nullnak, vagy a lambdának tegyük ki az indexeként, hogy az tulajdonképpen a nulladik közelítő érték, és amit kapni fogunk ezzel az összefüggéssel megoldásként, az tulajdonképpen a sebességnek a nulladik közelítése lesz. Tehát a nulladik közelítésű, vagy kiinduló lambda értékével számolt kiinduló sebességet fogjuk ezáltal megkapni. Helyettesítsünk be, egyenlő tovább 2, szorozva. Az átváltásokat külön nem részletezem, hogy azokat az előző fölírom. Tehát a 27 millibár az 0,027 bár, és a 0,027 bár az egyenlő 2700 paszkál. Jó, tehát innen adódik az, hogy ide a 2007-es százat helyettesítjük be, illetve az 5007-es százat fogjuk behelyettesíteni osztva a róval, ami 992, ugye itt a ró esetében is a gram és a kilogram között, illetve a köbméter és a köbdeciméter közötti változszám mindkét esetben 1000-1000, értelemszerűen ezekkel, hogyha osztunk, akkor a 992 kilogram per köbmétert fogjuk a sűrűségi értékeként megkapni. Aztán lesz egy olyan tagunk, ami plusz 10-szer 1,62 minusz 0,34, megint kiszaladtunk a margóból, legalábbis én, és ezt az egészet fogjuk elosztani. 1 plusz 0,025 szorozva 4 per 0,039, hogy ne felejtsük el a millimétert is átváltani méterre. És akkor ebből még persze gyököt vonunk. Ugye a gyök alatti mennyiség, hogyha csak a számlálót nézzük, ugye itt a veszteséggel összefüggésbe hozható tagot, ha letakarjuk, akkor kapjuk lényegében ugyanazt az eredményt, amit az előző alkalommal, de persze itt még le kellett osszunk ezzel a hányadossal. Tulajdonképpen azt kapjuk, hogy a C0 az egyenlő 1,56 méter per szekundummal. Megvan ezzel a csőben áramlási sebesség nulladik közelítő értéke 1,56 méter per szekundummal. Lássuk a következőt, hát egy új lapot indítok, mert itt nem fogok már kiférni vele. Minden esetre az értékek, kiinduló értékek ugyanott vannak. Tehát ugye, ami a következő lépés, az a Reynolds számnak a számítása, ne felejtsük el ide kiírni, kiírom a felhasználható összefüggés C szer D per a nő. Ugye itt a nő az a kinematikai viszkozítási tényező, amit be fogunk helyettesíteni. Tehát akkor azt lehet számolni, hogy a Reynolds szám az még egyszer C szer D per a nő egyenlő, a C volt 1,56, ugye itt a nulladik közelítő értéket helyettesítjük, szor 0,039, osztva 3-szor 10 a mínusz hatodikonnal. És erre azt kapjuk, hogy a Reynolds szám az 20.269. Tehát turbulens az áramlás, és ezzel már tudjuk számolni a csősúlódási tényezőt, ugye abban az esetben, hogyha a lamináris az áramlás, akkor 64 per a Reynolds szám, amellyel számoljuk, ez esetben viszont turbulens az áramlás, tehát a lambda turb egyenlő 0,319 per Reynolds szám negyedik gyök alatt. Jó, tehát ezt fogjuk felhasználni a csősorlódási tényező első közelítő értékére, tehát ez már ugye az iterációnak a következő lépése. 0,319 osztva, 316. De milyen jó találmány ez a radír, golyóstól radír, most kezdhetném az egészet előről. Jó, tehát 0,316 osztva, hát ezzel itt, tehát a 20.269-nek a negyedik gyökével, ugye ez kétszeri egymás után követő négyzetgyökvonást jelent, hogyha valakinek nem olyan számológépe van, ami programozható, vagy különböző gyököket tud számolni, akkor egy egyszerűsített számítási módszerrel ezt így számolni tudja. Minden esetre a csősúródási tényező 0,02165 adódik. Tehát tényleg elég jó közelítéssel indultunk, feltételezéssel indultunk. Az iteráció első lépése után a csősúródási tényező alig tér el a kiinduló értéktől. És akkor ezzel kiszámítva a C1 értéket, most már nem írom le azt a hosszú négyzetgyökös kifejezés, csak a végeredmény. Nyilván mindenki be tudja helyettesíteni az előző képletet. 1,526 adódott megoldásként. Emlékeztetőül a C0 az 1,56 volt, ez most 1,526. Természetesen a méter per szekundum nem maradhat el. És ezzel, hogyha még tovább számoljuk a következő iterációs lépéseket, a lambda 2-re már 0,0266 adódik. Tehát igazából ennek az iterációs megoldásnak az az előnye, hogy már második iterációs lépés után azért eléggé pontos, 10.000 pontosságra, tehát 4-et pontosságra már megközelíti a pontos értéket. Tehát tulajdonképpen ez működik. És nem is nagyon szoktunk ennél tovább számolni, ez már csak egy ellenőrző számítás, hogy tényleg iterál-e, tehát hogy tényleg konvergens az iteráció, nehogy aztán az legyen, hogy egy következő számításnál valami bődületesen nagy számot kapjunk, vagy egy nagy különbséggel adódó számot kapjunk, mert akkor nyilván valamit elszámoltunk, tehát azért ez bizonyítottan egy nagyon jó konvergens iteráció a megoldásra vonatkozóan. Jó, hát nagyjából ennyi lett volna a feladatmegoldás. Ingyen reklám a weboldalnak, www.convertworld.com. Jó, tehát ezen a honlapon lehet az átszámításokat ugye ellenőrizni, illetve hát, hogyha valakinek nagyon nem megy az átváltása a különböző mértékegységek között, ez az oldal segít az átváltásban. Jó, köszönöm szépen!